Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát. Kérjük tovább Urunkat a 265. ének első három versével. A 265. ének így kezdődik: hagyjad az Úristenre.
Oh, my God.
várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A Királyok első könyvéről szóló fejezetből a 17. rész 8. versétől a 16. versig terjedő szakaszból. Tehát a Királyok első könyve 17. fejezetének 8. versétől így van megírva Isten igéje. Ekkor így szólt az Úr igéje Illéshez. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és maradj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, aztán meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki addig, amíg az Úr esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében Illés által megmondta az Úr. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy újra odahajolhatunk együtt a Te igéd fölé. És felemelhetjük a szívünket, elmondhatjuk mindazt, ami bennünk van, ami ezen a héten bennünket foglalkoztatott, amit nem értettünk, vagy ami megterhelte az életünket. Mert Urunk, mi is úgy vagyunk, hogy nem mindig értjük a Te akaratodat, nem mindig tudjuk, mi miért történik velünk. De köszönjük, hogyha keresünk Téged, akkor feltárod előttünk a titkokat, megmutatod, hogy mit is akarsz elvégezni bennünk és általunk. És segíts, hogy nyitott legyen a fülünk, a szívünk, hogy amit nekünk mondasz, azt valóban meghalljuk. De Urunk, könyörülj, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy csak halljuk, amit mondasz, hanem végezd el bennünk az engedelmességre való készséget, hogy induljunk és tegyük is, amit mondasz, vagy menjünk oda, ahova irányítasz minket. Úgy, ahogy látjuk ezt Illés életében is. Kérünk, Urunk, így közelíts most hozzánk, és szent lelked által ragad meg a mi figyelmünket, ragad meg a mi szívünket, és az, hogy teljes mértékben csak rád figyeljünk, hogy ne legyen semmi más fontos nekünk most, ezen az órán, csak Te. Hogy éljük át jelenlétedet, hogy megtapasztaljuk, hogyha teljes mértékben rád figyelünk, Téged keresünk, akkor Te adsz nekünk, adod önmagadat, adod azt, amire szükségünk van.
ahhoz, hogy ne fogjon ki a mi életünkből sem az olaj, és így tudjunk világítani a mindennapok során. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és meghallgatsz. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 162. dicséret 3. versét énekeljük, úgy kívánkozik mi lelkünk. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk. Írva van a Királyok első könyve 17. fejezetének 13. versében a következőképpen. Illés azonban ezt mondta az özvegyasszonynak, ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem, magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Foglaljuk el. Kedves testvéreim! Az északi országrész, tehát az Izrael nevezetű terület és királyság életébe nyerünk bepillantást ezen az igén keresztül, sőt, nem is csupán a királyság életébe, hanem inkább közelebbről egy próféta életébe és Isten munkájába. Igen, Isten megengedi, hogy belepillantsunk az ő munkájába, és ezáltal erősét, bátorít bennünket, hiszen mindaz, ami itt történik, már nem Izrael területén megy végbe, hanem pogányok területén, mégpedig Izrael királyának a felesége, Jezábel szülővárosának a körzetében. Tehát egy olyan helyen történik ez a cselekmény, ahol tulajdonképpen pogányok vannak, és bálványokban hisznek, bálványokat imádnak, és Isten megmutatja, hogy azon a területen is ő az Úr. Nem a bálványok, nem a magunk által készített istenségek, hanem ő az Úr. És aki teljesen rábízza az életét, az még idegen, úgymond pogány területen is, az ő kezében, az ő oltalmában élheti az életét. Izrael életének egy nagyon nehéz időszaka ez, egy sötét időszak, hiszen Aháb király teljes mértékben idegen istenek, bálványistenek, a Bál és az Astarté kultusz felé terelte az egész országot. Nagyon kevesen vannak már olyanok, akik még az élő Istenben hisznek, őt tisztelik. Azonban a nép és a király mindezt úgy élte meg, hogy fejlődik az ország. Tartjuk a lépést a környező
országokkal, népekkel, mert nem akarunk mi se lemaradni. És akkor Isten, aki nem mond le az ő népéről akkor sem, ha teljesen eltávolodik tőle, mert szereti, és azt szeretné, hogy megismerje őt igazán, azt szeretné, hogy visszaforduljon hozzá, ezért utánuk megy. Hogyan teszi? Hogy elhív egy prófétát. Kiemel egy embert a maga megszokott környezetéből, beszélget vele, és feladatot bíz rá. Így lesz próféta, hogy Isten elhívja, kiragadja őt az addig megszokott életéből, az addigi ritmusából, munkájából, és azt mondja, tedd, amivel én megbízlak, menj oda, ahova küldelek. Lehet, hogy azt mondjuk, hát igen, prófétának lenni, Isten emberének lenni nagyszerű dolog. Igen, nagyszerű dolog az, amikor az Isten megszólít, és én tényleg hallom is, amit mond. Mert nincs nagyobb dolog egy ember életében, mint meghallani az Isten szavát. Hát nem magától értetődés, nem természetes az, hogy a mindenható Isten lehajol és szól hozzám. Van szava, van üzenete, bár így állnánk hozzá, hogy megrendül a szívünk, hogy Isten tényleg lehajol én hozzám, és szóba áll velem, leereszkedik abba a helyzetbe, ahol én vagyok. Hát hányan csodálkoztak az új szövetségben, amikor átélték, hogy Jézusban Isten van jelen, hogy az ő életük mélységébe, a szegénységbe, a nyomorúságba, a betegségbe, a halál közelségében lehajol az Isten. És amikor ő lehajolott, nagy dolgok történnek. Tehát Isten megragadja ezt a prófétát. De azt látjuk, hogy igazán prófétának, Isten emberének lenni nem is olyan könnyű. Nem csak arról szól, élvezem, hogy Isten lehajol, fölemel, szól, aztán rendbe rakja az életemet, meggondoskodik rólam. Illésnek azt mondja, menj el a királyhoz, menj a háphoz. Hát ez már nem olyan egyszerű. Vagyis attól függ. Ugye van, amikor jó dolog oda menni a királyhoz. De amikor Isten küld, már nem olyan jó dolog. Mert Isten nem azért küld, hogy nyújtsd ki a kezed. És kérd, hogy töltse meg a király. Isten azért küldi Illést, hogy mondd meg a királynak, hogy a látszat ellenére nem jó az irány. Hogy amit teszel, az az Istennek nem tetszik. Lehet, hogy a népnek igen. Lehet, hogy népszerű vagy. De Istennek nem tetszik. Mi nem tetszik az Istennek? Hát nem nagyszerű. Aháb építi a templomokat, az oltárokat. Hát nem tetszik ez az Isten? Hát nem. Nem. Mert pogány oltárokat épít. Meg pogány templomot. Ott nem az élő Isten van a középpontban. Na, ezt meg kell mondani a király. Hogy Isten ezért megítél, és nem lesz eső. Isten hogyan ítél meg? A természeti eseményen keresztül. Mert a Bál meg az Astarté termékenység kultusz. Na majd meglátjátok, hogy ezek tudnak-e rajtatok segíteni. Ha egyszer az élő Isten eldöntötte, hogy nem lesz eső, akkor fogjátok megtudni, hogy ezek a kultuszok, ezek a templomok, oltárok mit segítenek rajtatok. És amikor a proféta elmondja az ítéletet, abban még mindig lehetőség van a változtatásra, mert még nincs itt a szárasság. De vajon lesz-e változás? És Isten tudja, hogy változás nem lesz. Ezért mondja a prófétának, hogy menj el! Menekülj! Rejtőzködj! Mert a király nem úgy válaszol, hogy köszönöm szépen, hogy elmondtad az Isten üzenetét. Még jó, hogy időben szóltál. Legalább észbe kapok. Hát tényleg, ez nem jó. És le kell szállnom a trónról. Na nem ezt mondja. Hát igen, van itt egy lázongó proféta, mert neki semmi nem tetszik. Hát milyen szépen fejlődik az ország, mennyi pénzt beleinvestálunk ugye ezekbe a dolgokba, és nem tetszik neki.
de ha pusztuljon. Mert ugye mi a könnyebb? Önmagunkba nézni, elismerni, hogy igen, Istennek igaza van, és változtatni, vagy azt mondja, igen, a másik tehet róla. Akadékoskod ezzel, nem lehet kibírni, nem így mennek tönkre a házasságok is, a családok, hogy a másikkal van a probléma. Őt nem lehet kibírni, és el kell távolítani. Vagy menjen ő magától. De Isten azt is megmutatja, ha az ő népe, ha az ő gyermekei figyelnek rá, engedelmeskednek neki, akkor ő a legnehezebb körülmények között is tud róluk gondoskodni. Tehát az egyház is, ha figyel az Úrra, megtapasztalhatja, hogy Isten gondoskodik róla. Ezt éli meg. A proféta elmegy a kerítpatakhoz, és átéli, hogy amikor már egyre nehezebb lesz az országban, ő neki ott úgymond jó a dolga. Isten törődik vele. Isten mindig törődik az övéivel. De eljön az idő, amikor így szól hozzá az Úr igéje. Ott van a kerítpatak mellett, de azért van ott, hogy feltöltődjön. Hogy figyeljen arra, hogy Isten milyen új megbízást ad majd nekem. Amikor Isten kivon a forgalomból és egy kicsit félretesz, azt nem azért végzi, hogy egy kicsit nyaraljunk, hanem azért, hogy még jobban figyeljünk rá. Mi lesz a következő lépés? És Illés figyel, és hallja, hogy szól az Úr igéje. Ez is nagy dolog, mert tulajdonképpen mindenkinek nehéz a helyzete, de az Illésé jó. Egy jó létben van, minden nap jön a holló járat, és hozza az ennivalót, mi gondom lehet. És testvéreim, pont ez a veszélyes időszak, amikor mi gondunk lehet. Amikor minden megy gördülékenyen. Amikor átékod, Isten gondoskodik, mekkor restül a hallásunk. És ekkor szokott elkényelmesedni a hívő ember és a gyülekezet. És nem véletlen, hogy aztán eljön az idő, és kiszárad a patak, és Isten azt mondja, kelj föl és menj el, mozdulj meg. Nem engedi, hogy elkényelmesedjen a prófétája. Tovább kell neki menni, meg kell mozdulni. Nem élhet úgy, hogy jaj, de jó itt, és majd, amikor levonul a szárazság, újra nagyszerű lesz az élet, lesz csapadék. Na majd akkor előribegek, hogy na látjátok, igazam volt. Hanem ebben a nehéz helyzetben is Isten kell képviselnie. Pontosan most kell megmutatni azt, hogy Isten Úr Izraelben, Izraelen kívül, Úr a szárazság fölött, a legreménytelenebb helyzetben is jelen van, és aki rábízza magát, segítségül hívja, az meg fogja tapasztalni az ő hatalmát, az ő kegyelmét. Tehát ebből a kényelmi állapotból kihívja, és ki is kell neki jönni. Valami hasonló dolog történik, amikor az Úr Jézus 3 tanítványt kivesz a 12-ből, és fölmennek egy hegyre, és itt a hegyen átélik, hogy az Úr Jézus elváltozik, megtapasztalják Isteni dicsőségét, bepillantást nyernek a menny légkörébe, megjelenik Illés és Mózes, és ez olyan fantasztikus hatással van a 3 tanítvány, hogy azt mondják Jézusnak, Mester, egy szuper lenni. Itt ki van zárva a világ, és olyan jó veled együtt, építsünk 3 hajlékot. Lesátorozunk itt. Te, Mózes, Illés, meg mi. Nem fantasztikus ötlet? Sátor, tábor Jézussal, Mózessel és Illéssel. Kell lennél jobb? Nyári tábor. Jézussal, Illéssel, Mózessel a hegyen. Csak az a bökkenő, hogy Jézus nem támogatja a sátorépítést. Ezt én is ma döbbentem rá, mondom, még merjem is egyáltalán ezt mondani, De ezt a helyet szívembe helyezte, Isten nem támogatja a sátorépítést. Mennyire más az Isten, mint mi vagyunk? És le kellett jönni a hegyről, testvérek. Nem azt mondta, hogy itt maradjatok, jöjjetek le velem a mélységbe, és mi volt a mélységbe? Nyomorúság. Egy apa remény nélkül, segítség nélkül, tehetetlen tanítványokkal, hát oda kellett lemenni. És így mozdítja ki Isten Illést is, és küldi el Sareptába, a Szidónhoz tartozó Sareptába. Ugye ez a Sarepta, ahogy már említettük, pogány terület, Szidónhoz tartozik, és Szidónból származik Jezabel. Mondhatnánk tulajdonképpen, hogy Isten Illést az oroszlán barlangjába küldi. Hogy menj oda a bálványimádás a Bál központjába. Hát én nem tudom, hogy ehhez mit szólnánk. De előbb voltam ott a király előtt, elmondtam az üzenetet, láttam, hogy darabokra tépne, Isten innen kimenekít, és erre azt mondja, hogy menjek oda, Sareptába, ahol ennek a bálványimádásnak a központja van, menjek Jezabel felség területére. Mennénk? Volna bátorságom menni oda, ami elől menekülök? Tehát Illést oda küldi az élő Isten. Talán benne van az is, hogy az oroszlán barlangjába küld az Isten, mert hát ott nem fog keresni. Igen, Ahábnak eszébe nem fog jutni, hogy a próféta pont oda menekül, hogy majd pont ott lesz. Testvéreim, minél közelebb vagyunk Sátán felség területéhez, annál nagyobb biztonságot élvez. Ma ott nem fog keresni. Nem gondolja, hogy mi bemerünk lépni a felség területére. Azt hiszi, hogy egész máshova menekülünk. És Isten oda viszi őt, hogy felmutassa Illés, hogy Istennek ott is hatalma van, sőt, neki van igazán hatalma. Hogy kiderüljön, hogy ott is nyomorognak, van egy özvegyasszony, és hiába imádja a Bált, hiába imádja az Astartét, a halál szélén van. Hát döbbenet. Hiába vannak hamis isteneink, meg mondjuk ezem is van, meg azzal is rendelkezem, meg de nagyszerű, és semmi nem tud segíteni. Hányszor jutunk oda? Hiába van sok minden, fantasztikus ellátás, de jön egy olyan nyomorúság, betegség, nem tudunk csinálni semmit. Vagy jön egy természeti katasztrófa, mit tudunk tenni? Semmit. Várjuk, hogy elmúljon. Nem segítenek a bálványaink. Igen, ott van ez az özvegyasszony, és hiába úgymond hívő, mert van vallása, de ez nem segít rajta. El van szegényedve, és ott áll az éhhalál szélén. És küldi az Isten, hogy majd ott is lássák meg, hogy nincs veszve semmi, van remény, mert van egy élő Isten. A teremtő Isten, aki nem csak Izraelnek, hanem Szidónnak is Istene, ha tudja, ha nem. Minden ember teremtője. Isten azt akarja, hogy végre ezt meglássuk, és hozzáforduljunk, és ezért küldi Illést. Másrészt, hogy Illés is megtanulja, hogy ha az Úr szavára hallgat, ha oda megy, ahova küldi, Isten mindig tud róla gondoskodni. Soha nem kerül kívül az Isten felség területén. Tehát Illést küldi az Isten, és Illés, ezt olvassuk, hogy fölkelt és elment Sareptába.
Tehát Illéshez szól az Isten, a proféta megérti, hogy mit mond az Úr, tehát megérti az üzenetet, de ez még nem elég. Nem elég olvasni, hallani, meg megérteni. Fontos. De áldása akkor válik, ha elkezdem megcselekedni, ha engedelmeskedem a megértett igének. És Illés fölkelés elmegy, vagyis engedelmeskedik. Mert ha nem megy el, ha azt mondja, hogy de hát pogány földre, jó nekem itt a kerítpatakja mellett, akkor éhen fog halni, mert tovább már nem mennek a hollók. És kiszáradt a patak is. Ha akadékoskodik, éhen hal. Nem elég a tékozló fiúnak fölismerni azt, hogy én itt éhen halok, és az atyám házában még a béreseknek is jó dolga van. Nem elég megfogalmazni, hogy elmegyek atyámhoz, és azt mondom, hogy atyám, vétkeztem, hanem utána el is kell menni. Meg kell indulni. Haza kell mennie. És végig kell gondolni az életünkbe, hogy mi mindig megyünk el, amikor szól az Úr. Vagy csak megértünk valamit, és aztán marad minden változatlanul. És lehet, hogy sokszor ezért nem tapasztaljuk Isten jelenlétét és áldását, mert valamit ugyan megértettem, de nem tettem meg. Valamit megértettem, hogy küld, valahová mozdulni kell, de nem mozdultam meg. És amíg nem mozdulok, addig az az áldás nem lesz valóság. Addig az az ígéret nem tud beteljesedni. És ugye lényeges, hogy elindul, és hova megy? Sareptába. Mert oda küldte az Isten. Mert az özvegyasszony ott fog rá várni. Máshol nem. Ha Bételbe megy, ha Samáriába megy, ott nem lesz az az özvegyasszony, csak ott. Tehát ez is fontos. Hogy nem arról van szó, hogy jó, megértettem, menni kell, akkor megyek valahova. Amit én jónak látok. Vagy amit én választok. Itt a helyszínt az Isten választotta. Mindig ő választja ki. Hol a helyünk, hova menjünk. És ott lesznek meg a találkozások. Mert ezt a találkozást Illés és az özvegyasszony közt az élő Isten szervezi meg. És mind a kettőnek mozdulni kell. És nagyon érdekes, mert ugye a proféta életében még csak természetesnek vesszük, hogy ismeri az Istent, hallja az ő szavát, akkor megy. De itt egy pogányasszony. Aki el is mondja, hogy a te Istened. Ő neki nem istene, ő nem ismeri Izrael Istenét. És mégis, mondhatnánk így, tudatlanul is engedelmeskedik az Istennek. Oda megy, ahova az Isten küldi. Ő nem tudja, hogy nekem direkt oda kell menni, mert ott egy Illés nevű prófétával kell találkozni. Illés tudta, de az azt mondja, mégis ott van. Tehát ilyen fantasztikus szervező az Isten. Így vezeti az életeket, az utakat, egymás felé. Így menti ezt az asszonyt is. És ezért jó, hogyha figyelünk, ha engedjük, hogy ő vezessen. Tehát ezt az asszonyt is vezette, úgyhogy szinte nem is tudta. Hányszor használ föl Isten úgy embereket, hogy először ők nem is tudják, hogy amit tesznek, az az Isten akaratába illeszkedik bele. Augustus császár, amikor kiadta a rendeletet, halvány fogalma sem volt arról, hogy ezzel majd segíti a profécia beteljesedését, hogy Betlehembe szülessen meg a Krisztus. Ugye kiadja, hogy össze kell írni a lakosságot, és mindenki menjen a származási helyére. Hát Augustus ezt nem tudta, hogy a profécia erről szól. És mégis akkor adta ki a rendeletet, amikor azt kellett. Tehát Isten így tudja felhasználni még azokat is, akik nem
tartoznak az ő népe közé, az övéi közé. No, tehát megy Illés is, az asszony is, és találkoznak. Találkoznak úgy, ahogy Isten Illésnek megmondta. És így olvassuk, éppen ott volt egy özvegyasszony. Mivel Isten szervezte ezt az eseményt, ezért ő is jókor érkezett, a megfelelő időben. Tehát jó, amikor rá tudunk hagyatkozni az Istenre. Illés is ráhagyatkozott, az asszony, ha nem is tudatosan, de mégis engedte, hogy az élete nyomorúságán, az éhségen keresztül igazgassa őt az Isten. És akkor ér oda, amikor Illés is megjelenik. És akkor Illés ugye kiállt az asszonynak, megszólítja, hogy adjon neki vizet, hozzon neki vizet, majd egy falat kenyeret. Tehát Illés fölismeri azt, hogy ez az asszony nem véletlenül van itt. Tehát nagyon fontos, hogy az asszony pont akkor van ott, és ez nem véletlen. Ez nem úgy történik, hogy majd meg lehet magyarázni, hogy hát igen, jókor voltam jó helyen, hanem látszik, hogy itt Isten vezetése és időzítése valósul meg. És amikor elhangzik a megszólítás, a kérés, akkor az asszony még arra mozdulna is, hogy és mozdul is, hogy hozzon vizet a prófétának, aztán eszébe jut neki, hogy egy falat kenyérre is szükségem lenne, és ekkor megáll az asszony. Amikor a vizet kéri, fut, mert víz még van. És a próféta rádöbben, hogy nem elég ennyit, kenyeret is kell kérni, és ekkor áll meg az asszony, ekkor alakul ki egy beszélgetés, amiben az asszony elmondja, hogy a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs miből. Milyen érdekes, hogy tudja a zsidó Illés, tudja, hogy az ő Istene, van neki egy Istene, és az élő Isten. De az már nem jut eszébe, hogyha ez az Isten élő Isten, hát akkor rólam is tud gondoskodni. Nem kell elcsüggedni. Úgy gondolja, el is mondja, hogy van egy kis maradék lisztem, csak egy marék lisztem van, egy kevés olajam, fát szedek, hazamegyek, elkészítem magamnak és a fiamnak, megesszük és meghalunk. De teljes reménytelenség. Az élő Isten megismerése nélkül teljes reménytelenségben van az ember. Lehet, hogy korábban jól élt. Korábban mindene megvolt, de eljött az életében egy pillanat, amikor úgy látja, hogy itt a vég. Innen már csak a halál van. Nincs más. Így látja. Csak egy marék liszt. És nincs több. És ezzel a maréklisztel mire lehet menni? Ez nem elég az életre, a folytatásra. De van hasonló az új szövetségben, amikor több ezer ember ott van Jézussal, és azt mondja, ti adjatok nekik enni, mitek van? És azt mondja, csak néhány halunk meg kenyerünk. Csak ennyi, de mi az ennyinek? Hányszor vagyunk úgy, hogy csak ennyi van? Csak ennyi hitem van, de mire elég ez? Uram, növeld a hitünket, mondják még a tanítványok is, mert ami van, az nem elég, gondolják. És mit mond Jézus? Egy mustármagnyi hit elég. Mert abban benne van az erő, benne van az Istentől való továbblépésnek a lehetősége, az energia. És Illés azt mondja az asszonynak, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, hozd ki nekem. Az első, hogy ne félj, csak menj. Ne félj. Ne add fel. Ne félj, csak higgy. Olvassuk a másik történetben, az Új Szövetségben. Ott is egy ember megrekedt, megállt, mert azt mondták neki, hogy Jairus, hagyd Jézust, mert meghalt a kislányod, és itt a vége, és itt már nem érdemes tovább menni, tovább vinni Jézust, mert ő sem tehet semmit. Add fel! Nincs egy szemernyi esése már az életre. És hasonlót mond a próféta, ne félj! Ha az élő Isten, az én Istenem jelen van, akkor ne félj, csak menj tovább. Tedd meg, amit elterveztél, készítsd el az ételt. És a többit bízd az Istenre. Többit bízd az Istenre. Ne félj, csak menj. De hozzátesz egy fontos dolgot. És ez a kulcs. Ez nagyon fontos, hogy mindig ott legyen az életünkben. Hogy ezt használjuk. Hogy vegyük elő. Ez a kulcs nem más, mint amit mond a proféta. Menj, tégy úgy, ahogy mondtad, de elő készíts belőle, és hozd ki nekem. De elő készíts egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Hát ez a kulcs, hogy előbb. Föl akarsz adni mindent, azt mondod már vége, de tedd oda azt, hogy előbb. Mielőtt föladnám, mielőtt azt mondom, nem megy tovább, nincs értelme, itt már nincs segítség, előbb. Ez az előbb azt jelenti, hogy a te ötleted, terved, akaratod elé, tedd oda az Isten. Előbb az Isten. Előbb tedd oda az Isten akaratát. És hozd nekem. Magad elé tedd oda Istent. Igen. Magad elé tedd oda a fele barátodat. Előbb Isten, a fele barát, és majd utána te. Ez a kulcs, hogy amikor feladnád, az előbb belé tedd oda Istent. Ez fontos. Mert ugye van egy ellentétje ennek az előbbnek. Amikor az Úr Jézussal találkoznak emberek, egyiket ő hívja, hogy kövess engem, a másik maga jelentkezik, és mind a kettő azt mondja, igen Uram, hát megyek én, de előbb engedd meg. Na ez a rossz előbb. Amikor a magunk dolgát oda tesszük az Isten elé. Amikor Isten mond neked valamit, és te azt mondod, de Uram, előbb ezt meg kell csinálnom. De Uram, hát ezt most még nem lehet. És a prófétai üzenet meg azt mondja, tedd fordítva. Ne azt mondd, hogy előbb a magam ügye, hanem igen, Uram, teszem, amit mondtam. Majd aztán jöhetek én. Jöhet Isten, aztán a másik ember, és utána én. Ez a isteni sorrend. És erre a rendre tanít most minket az íge. És ha így teszünk, akkor megtapasztalhatjuk, amit itt az asszony és Illés, hogy nem fogyott ki a lisztes fazék, nem ürült ki az olajos korsó, ahogy az igében megmondta az Úr. És nem csak egy darabig, hanem egészen addig, amíg nem lett eső. És ez körülbelül 3 éves időszak. De azt látni kell, hogy itt nem csodafazékról, meg csodakorsóról van szó. Nem azért nem fogynak ki, mert ezek egy különleges edények, hanem azért, mert jelen van az élő Isten. Nem az edény a lényeg, hanem Isten. Az Isten szava, ahogy megmondta az igéjében. Mit mond az Szentírás, hogy Isten az igében kijelentette? Az a lényeg, mit mond Isten? És ha ezt hittel fogadom, akkor ez meg fog valósulni. De soha ne tegyük az eszközt az Isten helyére. Hát adja az Úr, hogy mi is így keressük, így figyeljünk rá, menjünk oda, ahova küld, és ha megyünk és mozdulunk, ott átéljük az ő jelenlétét, gondoskodását, vezetését, és legyen a mi életünkben is valóság ez az előbb, hogy a magam dolga, terve, akarata elé beteszem az Isten akaratát, beteszem az ő Isten. Előbb legyen meg a te akaratod, Uram. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, olyan jó téged látni, olyan jó hallani a szót a te ajkadról, az ígét. És nagyon jó, hogy még mindig szólod ezt nekünk. Annyit szóltál már hozzánk, és nem mondod azt, hogy nincs értelme. Annyit szólok, és mégsem változnak. Mégsem teszik. Ennek ellenére újra szólsz. És úrunk, szeretnénk, hogy az az ige eljusson a szívünkbe, hogy mozgósítson minket is úgy, mint Illést. Hogy ahova küld, oda menjünk, akkor is, ha nagyon nehéz az a feladat. Ha olyan helyre küld, ahova legszívesebben nem mennénk, vagy nem úgy mennénk, hogy a te üzenetedet visszük. Vagy mert veszélyes. De Urunk, hogy legyen engedelmes az életünk. És köszönjük, hogy a legkeményebb és legnehezebb időkben is az engedelmes népedet meg tudod oltalmazni. Hogy te mindenütt képes vagy gondoskodni rólunk. És az, hogy vigyük az ígét oda is, hova önszántunkból nem mennénk, ahol tudjuk, hogy még a bálványok uralkodnak, de hogy tudjuk életünkön keresztül megmutatni, hogy te ott is Úr vagy, hogy neked ott is hatalmad van, ott is keresed az emberek szívét, és azt akarod, hogy hozzád forduljanak, hogy életváltozáson menjenek keresztül. És Urunk, segíts, hogy mindig a te vezetésedre figyeljünk. Mert amikor te küldesz, akkor te azt jól alakítod, és hát, hogy mi is átéljük, amit Illés, hogy ott találkozunk azzal a személlyel, akit számunkra küldesz, és felismerjük, hogy rajta keresztül adsz nekünk tovább lépést. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj, hogy a mi előbbünk is olyan legyen, mint Illésé, hogy oda helyezzük a te akaratodat, a te tervedet a magunké elé. Mert megvalljuk, Urunk, hogy gyakran nálunk fordítva van. Hogy mi is úgy vagyunk, hogy igen, Uram, megyek, megteszem, megszolgálok, de előbb engedd meg, hogy a saját ügyemet elintézzem. Engedd meg, hogy a saját dolgaim rendezzem. Engedd meg, hogy javítsak az élet körülményeimen. Engedd meg, Uram, hogy elérjem azt, amit kitűztem. De Uram, add, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy előbb legyen meg a te akaratod. És köszönjük, ha így szólunk, akkor valóban az fog megvalósulni. Kérünk így, Urunk, a betegekért, a megfáradtakért, egyedül élőkért, könyörülj rajtuk, hogy ők is megtapasztalják vezetésedet, kegyelmedet, életfordító hatalmadat, és legyen reménység a szívükben, hogy te a halál fölött is Úr vagy, hogy elkészítetted Krisztusban az örök életet. Kérünk a családukért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten meg békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetem, hogy a ránk következő héten a keddi és a csütörtöki alkalmak most elmaradnak. Tehát jövő héten, kedden és csütörtökön nem lesz istentisztelet, legközelebb jövő vasárnap, ha az Úr éltet bennünket, szintén 10:30-tól itt a templomban hallgathatjuk az Úr igéjét. Hirdetem, hogy a Morvaországi és a Baranya megyei katasztrófa sújtotta területeknek a lakóinak a megsegítésére már volt eddig adakozás, még lehetőségünk van, hogy tovább adakozzunk, mert 15-éig kell átutalnunk majd a egyházmegye számlájára. Egy nőtestvérünk 10 eurót, egy másik nőtestvérünk 10 eurót, egy család 30 eurót, egy férfi testvérünk 100 eurót, egy nőtestvérünk 30 eurót, egy másik nőtestvérünk 10 eurót, egy nőtestvérünk 30 eurót, és egy másik nőtestvér 10 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezés. Befejezésül a 265. dicséret 7. versét énekeljük, ő megcselekszi végre.
Bye.